Sziasztok! Ez itt a Lakmusz podcastja. Én Tóth Benedek vagyok. Alig 3 hónap van vissza az EU-s és önkormányzati választásokig. Bár a kampány hivatalosan még nem kezdődött el, már most rengeteg politikai tartalmú hirdetéssel találkozhatunk az interneten és a közösségi oldalakon. Kik a legnagyobb hirdetők és mennyit költenek ellenségképző üzenetek terjesztésére? Hogyan profitálnak a nagy közösségi média platformok a választási dezinformáció terjesztéséből? Erről szól most induló választási projektünk, amelyben a Political Capital és a Mérték Média elemző műhely kutatóival dolgozunk együtt. Már elérhető a hetente frissülő hirdetésfigyelőnk, és megjelent a Political Capital első tanulmánya is a témában. A mai adásban ezekről beszélgettünk László Róberttel, a Political Capital elemzőjével, és Zöldi Blankával, a Lakmusz főszerkesztőjével. Először Blanka, tőled kérdezném meg, hogy miről szól ez a projekt, ez a közös projekt?
Ez a választási projektünk egy nemzetközi pályázatnak köszönhetően valósul meg, amit EMIF, European Media és Information Fund pályázatnak hívnak, és elsősorban a Google és a Meta hirdetéseit fogjuk vizsgálni az elkövetkező hónapokban, azokat a hirdetéseket, amik például Facebookon, YouTube-on és különböző weboldalakon futnak. Miért fontos ez? Azt látjuk, hogy ezek a nagy platformok az elmúlt években sok-sok vállalást tettek arra, hogy küzdenek a felületükön terjedő dezinformáció ellen, például ennek a keretében indítottak olyan programokat is, ahol együtt dolgoznak különböző tényellenőrző szervezetekkel, akik megjelölik, hogyha hamis információ terjed az oldalon. Ez mondhatjuk, hogy jó és dicsérendő kezdeményezés. Ezzel együtt az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok olyan információ van továbbra is ezeken a platformokon, melyek nemhogy csak simán terjednek, hanem ráadásul ezeknek a reklámozói fizetnek a platformoknak azért, hogy ezek az információk még több emberhez jussanak el politikai reklámok formájában. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi a platformok felelőssége, akkor azt nagyon erősen kell látni, hogy több esetben konkrétan a dezinformáció terjesztéséből ezeknek a platformoknak bevételük származik.
A Political Capitalnek a szerepe ebben a projektben, arról tudnál nekünk mondani pár szót?
Hát eléggé sokrétű ez az együttműködés, de amiatt most elsősorban itt vagyunk, hogy kijött az első nagy elemzés február 29-én, és mostantól 2 hetente ez mindig frissülni fog egészen a választás napjáig, sőt, még utána is tervezünk egy összefoglalót már a választás utáni időszakról, és igazából az motiválja ezt, hogy egy kicsit a felhasználói oldal felől közelítsem meg, hogy tényleg már megszoktuk azt, hogy a Facebook hírfolyamunkon itt jönnek szembe, lényegében tényleg az arcunkba tolják a politikai tartalmakat, ami önmagában nem lenne baj, mert szerintem minél több ember foglalkoznak közélettel, politikával, annál jobb lenne nekünk, de hogy ezek a politikai tartalmak sajnos, ezek elég jelentős részben olyan fizetett hirdetések, amelyek tényleg vagy hamis információn alapulnak, vagy legalábbis az ellenség képző narratívának megfelelnek. És mi most ezekben a 2 heti elemzésekben pontosan azt vizsgáljuk, hogy mik is pontosan ezek az ellenségképző narratívák, amelyeket így a bőrünk alá becsúsztatnak a nap 24 óráján keresztül, és hogy erre mennyi pénzt költenek el. Tehát tényleg egyszerűen az ebben a dühítő, hogy az ember ezt már megszokta, elfogadta, hogy hát ez ilyen, pörgetem a Facebook falamat, és egyébként ott jönnek a mindenféle beszélő fejek, és meg akarnak győzni valamiről. De igazából ez nem egy normális állapot, hogy ezzel napi szinten meg kell úgymond küzdeni, és elfogadjuk azt, hogy a legkülönfélebb összeesküvés elméletek, álhírek, vagy esetleg valós információn alapuló, de mégiscsak olyan keretezett tartalmakat üvöltenek felénk, amelyek tényleg arra alkalmasak, hogy ellenséget lássunk bizonyos politikai szereplőkbe. Ezzel most egy kicsit kötetlen formában, de igazából el is mondtam az ellenségképző narratívának a lényegét. Éppen, hogy nem a száraz definíciót akartam elmondani, mert akkor biztos, hogy el is veszítjük a hallgatókat. Az elemzésben részletesen le van írva a módszertan, és hogy mit is értünk az ellenségképző narratíva alatt. De igazából ez a lényege a dolognak, és nem kell, ez nem szabad összekeverni se a dezinformációval, sem a propagandával. Mert mondom, nem feltétlenül hamis információk vannak benne kizárólag, hanem az egésznek a keretezése olyan, hogy az alkalmas az ellenség képzésre, és a propagandával sem összekeverendő, tehát attól, hogy valaminek, nem tudom, kattintásvadász a címe, vagy arra törekszik, akár egy újság, akár egy civil szereplő, vagy bárki, hogy igen, ezt olvasd el, hallgasd meg, az még teljesen rendben van, attól ez még nem lesz ellenségképző narratíva. Nyilván mindenki versenyez a hallgatóknak, olvasóknak a figyelmér. De az előbb leírt jelenségek, hogyha ismérvek mind megvannak egy bizonyos tartalom, akkor már mondhatjuk, hogy ellenségképző. És a kutató munka folyamán, amikor tényleg csak annyit csináltunk, hogy lekértük a Metától, Google-től, de a Meta sokkal fontosabb, tehát a Facebook a legfontosabb szereplő ebben, hogy kik azok a szereplők, akik legalább 10 000-es nagyságrendben az elmúlt 2 hónap folyamán hirdették politikai, közéleti tartalmakat, és ezek között milyen ellenségképző narratívákat vagy kifejezéseket találunk, akkor már úgy, mi is úgy hallgattuk, hogy hát jó, persze ezeket ismerjük, naponta halljuk, de amikor elkezded leírni és felsorolni szikáron, hogy micsoda ellenségképző kifejezések sorozatát zúdítják feléd, és hogy csak egy 1,5 perces videóban tényleg elhangzik 20-25 féle ellenségképző szókapcsolat, és ezt ilyen szárazan leírod, listázod, na akkor döbbensz rá, hogy igazából mi is történik itt a mindennapokban, és az elemzésben ezeket részletesen el lehet olvasni, és semmi olyan újdonságot nem fog az olvasó találni, mivel tényleg ne találkozna mindennapjaiban, de döbbenetes lesz a nagyságrend, arra is kitérhetünk, és az, hogy ezek az ellenségképző kifejezések mennyire rutinszerűen ott vannak az orrunk előtt.
A februári, ugye az első kutatási eredmények kapcsán volt-e valami igazán meglepő, ami titeket, mint kutatókat megdöbbentett? Nyilván a mennyisége, amit említesz ezeknek az ellenségképző narratíváknak, de hogy milyen adatok jöttek ki, amik meglepetést okoztak neki?
Igen, most a legszívesebben visszakérdeznék a hallgatónak, hogy most gondolja végig, hogy vajon csak a Megafon, és nyilván ők uralták ezeket az ellenségképző narratívákat terjesztő videókat, hogy csak a Megafon 8 hét alatt, tehát az év első lényegében 2 hónapja alatt mennyi pénzt égetett el fizetett hirdetésekre. És akkor nem beszélünk, nem tudom, a gyártási költségekről, meg hogy hány plakát van az országban, meg állami média, nem, ez most mind nincs, csak is kizárólag ez az egész pici szelete, látszólag pici szelete a kormányzat irányítású nyilvánosságnak, hogy Facebook hirdetésekre vajon mennyi pénzt költöttek el. Most mindenkinek a fejébe talán megfogalmazódott egy szám, engem megdöbbentett, hogy 114 millió forintról beszélünk 8 hét leforgása alatt. És ezen belül is volt egy olyan hét, a lemondatásokat követő 7 nap, február 11-től 17-ig, ahol mintegy 45 millió forintot költöttek el. Egy hét leforgása alatt csak hirdetésekre a Facebookon. Hát szerintem ezek azok a dolgok, mert én mint választási elemző szakértő, vagy mi az lesz, én hajlamos vagyok így a választási rendszernek a különböző elemeivel bíbelődni, és elmondani, hogy melyiknek milyen hatása van arra, hogy nem feltétlenül egyenlőek a feltételek az egész választási versengés során, de azok mind-mind eltörpülnek amellett, hogy még nem is kampányidőszakban, hanem így a mindennapi életünk során 100 milliós nagyságrendben költenek el Facebook hirdetésekre a kormányzati irányítású felületeken. Hát az ellenzék médiában is, pontosan az ellenzéki pártok részéről is vannak ilyen jellegű költések, de hát meg se közelíti ezeket. Sokkal-sokkal kevesebb pénzről beszélünk.
Az arányokat azt esetleg el tudod mondani, hogy nagyjából mondjuk ez a Megafon által elköltött 114 millió forint, ez hogy viszonyul a többi hirdető?
Igen, ugyanebben az időszakban, ugyanebben a 8 hétben a Fidesz, mint párt is költött, de hát lényegesen kevesebbet, kb. 10 ennyit, tehát ilyen 10 kevés milliót, és a Momentum meg a DK volt ellenzéki oldalról még szabad szemmel is látható szereplő, de ők mind 10 millió alatt maradtak, 9 millió talán, meg 6 millió körülbelül ilyenek az összegek. Tehát érezhető, hogy nagyságrendekkel kevesebb, és egyébként meggyőződésem, hogy ez még ennyi se lett volna, hogyha nincs a kegyelmi ügy per pedofil botrány, mert ezek a költések mind a Megafon és érthetően az ellenzéki oldalról is akkor pörögtek föl.
10 000 forint nál húztátok meg a határt, hogy gondolom, hogy kezelhető legyen ez az adatmennyiség.
Igen, meg hát ami annál kevesebb, ez tényleg nagyon kevés emberhez jut el.
Igen, mert hogy ugye vannak ilyen mikro hirdetések is, és ugye mi is nézegetjük ezeket a Meta AdLibrary-ben is, azért abból is össze tud jönni egy rendes összeg, de hogy ez akkor ilyen alsó hangon mondhatjuk, hogy annyi. Ezek a számok, amiket igen. mondasz, az a gyakorlatilag igen. azt mondhatjuk a minimum, amit így elköltöttek ellenségképző narratívákra is, akármilyen dezinformációs tartalom.
Igen. Igazából ez egy bárki által lekérhető információk, tehát ebben nincsen semmi titkos. Ez mind olyan, amit a Meta megkövetel a hirdetőitől, hogy jelöljék meg, hogy ez politikai, közéleti vagy választással összefüggő tartalom. Ezt le lehet kérni, ez listázható, és igen, akkor egy óriási adatmennyiség jön le, nehezen kezelhető. Molnár Csaba, a módszertani szakértő kollégámnak köszönhetően ezeket sikerül megszelidíteni, megtisztítani, és akkor látjuk, hogy valójában miről is van szó. Most ilyen néhány tízezer forintos összegnél húztuk meg a határt, de ahogy a kampány fel fog pörögni, akkor biztosra vehetjük, hogy az ilyennél sokkal nagyobb költések lesznek majd a többi szereplő részéről is, úgyhogy lehet, hogy majd ezt a határt kénytelenek leszünk feljebb tolni, de ez igazából nem fog az érdemi kutatási eredményen változtatni, mert nyilván azok az igazán meghatározók, akik mondjuk már milliós nagyságrendben költenek. De nem a milliósnál kezdtük ezt, hanem tízezeres nagyságrendnél, igen.
Ezek az összegek hogyan arányulnak mondjuk az eléréshez? Mennyire dobják meg adott esetben egy-egy ilyen dezinformációs tartalom, vagy egy ilyen narratíva hatékonyságát, hogy eljussanak a célközönséghez, vagy Facebook felhasználókhoz?
Hát egyértelműen ezeknek van a legnagyobb elérése, tehát ez sem titok, hát azért a Meta üzletpolitikája ismert, tehát tartalmat bárki gyárthat, bárki bármit kitehet, de az, hogy az el is érjen a megfelelő emberekhez, az természetesen anyagi forrásokhoz van kötve, és nyilván minél több pénzt költ valaki rá, annál nagyobb valószínűséggel jut el sok-sok emberhez, de hát valószínűleg a hallgatók között sincsen olyan, aki ne találkozott volna a megafonos beszélőfejekkel az elmúlt két hónapban, olyan viszont rengeteg van, aki nem találkozott, nem tudom, egynél több ellenzéki párt videóival.
A lakmusz szerepe ebben a történetben ott kezdődik, hogy ezeket a narratívákat, az ellenségképző narratívákat, a dezinformációs tartalmakat hogyan lehet cáfolni. Erről Blanka tudnál mondani pár szót?
Kicsit beszélek arról, hogy hogyan zajlik ugye a munka megosztás a adatok és az újságírók között. Nekünk ez egy nagyon hasznos adalék a munkához, ahogy Robi említette, ezek bárki számára elérhető adatok, ám de nagyon-nagyon nehezen kezelhetők. Kevesen fognak Excel meg CSV fájlokat valószínűleg szabadidejükben letöltögetni a Facebooknak az egyébként elérhető adatbázisából, de ezt kutatói részről a Political Capital megcsinálja, és ezt egy kezelhető formába hozzuk. A lakmuszon indult egy külön választási aloldal, ahol infografikákban lehet kutakodni, ezek hetente frissülnek, és akkor, amikről itt beszéltünk, mindig meg lehet nézni minden héten, hogy kik költötték a legtöbb pénzt az adott héten hirdetésekre, összességében hogyan arányultak ezek egymáshoz. Tehát ezekből már bárki felhasználóként igazából kattingatva elég jó képet tud kapni. Azt kell látni, hogy ez, ami van, ez egy összesített adat, tehát ez megmutatja, hogy hirdetésekre mennyi pénzt költöttek el az adott szereplők. Amit a Political Capital csinál az elemzéseiben, megnéz, hogy ezekben milyen narratívák vannak, kifejezetten az ellenségképző narratívákra koncentrálva, és ahogy Robi említette, ennek különböző definíciói vannak, tehát hogy ez nem mind hazugság, hanem különböző keretezés, különböző szóhasználat, stb. És nézzük azt, hogy egyébként mi tényellenőrzéssel foglalkozó szervezetként, újságírói szempontból ezekben a nagy hirdetésekben mi az, amit meg tudunk csinálni, az, hogy megkeressük azt, hogy hol van konkrétan olyan hamis információ, amiről kimutatható, hogy nem állnak mögötte tények, nem állnak mögötte bizonyítékok, és mi kifejezetten ezzel a kisebb szeletével foglalkozunk, és igazából itt kapcsolódik össze a kutatói meg az újságírói munka, hogy bizony egy csomó ellenségképző narratívában például találhatóak nettó hazugságok is. És például itt februárban, amikor nagyon-nagyon megindultak a hirdetések, rengeteg reklámot lehetett látni, akkor például az egyik legnépszerűbb kormánypárti narratíva, az a kegyelmi botrány kapcsán az volt, hogy lám-lám, a jobb oldalon a hibáknak is vannak következményei, a bal oldalon pedig a bűnöknek sincsenek, tehát az, hogy Novák Katalin lemondott, miután kiderült a kegyelmi ügy, ellenben ilyen nem történt meg a bal oldalon. Soha semmilyen esetben. Erről a lakmuszon írtunk egy cikket, ami megmutatta azt, hogy ez hány sebből vérzik, ez az állítás, nem csak olyan szempontból, hogy Novák Katalin ugye nem azonnal mondott le, ahogy azt nagyon-nagyon sokszor állították, hanem egy bizonyos idő után, miközben tudjuk, hogy ez alatt az idő alatt közvéleménykutatásokat végeztek arról, hogy mekkora az ő elfogadottsága, aztán hirtelen úgy döntött, hogy le kell mondania, illetve azt is megmutattuk, hogy melyek voltak azok a nagy nyilvánosságot kapó ügyek még korábbi időszakban a bal oldalon, ahol bizony lettek következményei. És ez csak egy példa a sok közül, de foglalkoztunk azzal, hogyan különböző narratívákban hogyan mossák össze a pedofil és a homoszexuális témát, amikor például a kormányzat azt mondja, hogy az ellenzék az nem támogatta a gyermekvédelmi törvényt. Ebben nagyon-nagyon sok olyan csúsztatás van, amit újságírói eszközökkel szépen meg lehet mutatni.
Érdemes tehát akkor a lakmusz cikkeit hozzáolvasni mindig a Meta Ad Library hirdetéseihez, hogy a teljes képet megkapjuk. Menjünk bele egy kicsit részletesebben az ellenségképző narratívákba. Olyan szempontból kérdezném ezt, hogy konkrét példákat tudnál lemondani nekünk a kutatásból? Hát, hogy konkrét szavakat, szókapcsolatokat, amiket úgy vettetek észre, hogy fogalmaztál az elején, hogy a bőrünk alá próbálják bejuttatni.
Rengeteg ilyen van. Hát ebben a két hónapban nyilván a legfontosabb narratíva az ez volt, amit a bank említett, miután megszületett a fideszes narratíva arról, hogy is kell értelmezni ezeket a lemondatásokat, amelyek itt történtek, de hát ez ugye csak február közepétől indulhatott el értelemszerűen. Előtte a dollárbaloldalozás, dollármédiázás volt, ami a leginkább uralta a nyilvánosságot, legalábbis a kormánypárti nyilvánosságot, és azóta pedig, amióta kezd lecsengeni a pedofil botránynak a különböző hullámai, azóta azt igyekeznek felnagyítani, hogy a baloldal erőszakos, és akkor összemossák ezeket az üzeneteket, hogy a külföldről támogatott baloldal, akinél egyébként semmi következménye semminek, azok egyébként milyen erőszakosak. Tehát ez a három különböző narratíva, ami elég jól szétszálaszható volt az elmúlt időszakban, azok most egyre inkább összemosódnak, és most az erőszakosság felé haladunk, és ebbe a Varjú Lászlónak a frissítélete ugyanúgy benne van, mint Fekete Győr Andrásnak az ítélete, és akkor behozzák a jóval korábbi Antifa ügyeket, és ott viszont már hát, ott van mit tény ellenőrizni, tehát ott tényleg szintiszta hazugságok is vannak, nem csak a keretezés ellenségképző, hanem ott tényleg abszolút hamis állítások is vannak. De az elemzésünkben kiszedtük tényleg az ellenségképzésre alkalmas kifejezéseket, most az került elém, hogy a kormányellenes erők külföldi érdekeket képviselnek, hogy ezekben milyen szókapcsolatok, kifejezések jelennek meg, balos firkászok, cselédsajtó, dollárbaloldal, dollárgurító, Soros, fizetett ügynökök, genderlobbista, genderpropaganda, háborús nyerészkedő, milliárdos, háborúpárti, házi sajtó, és nem mondom tovább, betűrendben volt, a H betűnél tartok. És már most érezzük, hogy azért ezek így, tényleg így észre se vesszük, hogy ezek így egymást követik, ezek az ellenségképző narratívák, és ez a világ legtermészetesebb dolga már, hogy tartalom alig van, állítás alig van, ezek a Rácz András által állandó jelzőnek minősített kifejezések azok, amelyek uralják ezeket a megjelenéseket, de ugyanúgy a politikusi megnyilvánulásokat is. Tehát az, hogy éppen mit jelentenek be, mit mondanak el a tartalom, az soha nem annyira fontos, mint az, hogy hogyan keretezik, és hogy milyen állandó jelzőkkel, vagy ahogy mi most inkább használjuk, ellenségképző kifejezésekkel ruházzák fel ugyanezeket. Tényleg megkímélem a hallgatókat attól, hogy a többit is felsoroljam, de még arra annyit Mondanék, hogy azért ezzel természetesen az ellenzék is operál, és a politika nincs különböző jelzőszerkezetek nélkül, de jóval-jóval kevesebb. Tényleg így nagyítóval kellett keresni azokat a kifejezéseket, amelyek az ellenzéki oldalról megjelennek, ami egyébként sokak szerint akár kritika is lehetne az ellenzék felé, szerintem nem. Ez a nagyon kevés, amit az ellenzéki oldal aggatott ebben az időszakban a kormány oldalnak a nyakába, az volt, hogy ez az állampárt által leuralt parlament, főbűnös, maffia módszerek, Orbán pedofil hálózata, pedofilvédő, pedofil simogató. Körülbelül ennyi. Hát ennél lényegesen több hangzott el a másik oldalról.
Ezek a narratívák, ezekben észleltetek valami tendenciát? Tehát, hogy az összehangoltságnak a jelei azok azért erősen kimutathatók. Tehát, hogy ez elindul egy mondjuk egy fideszes politikustól egy parlamenti felszólalásban, és így végigfut az egész rendszeren.
Hát ebben élünk, ezt most már 10 éve érezzük, hogy így itt nem úgy van az, hogy egy önálló, nem tudom, médium kitalál valamit, és akkor ott azt használják, de máshova az nem szivárog át, hiszen független médiumokról beszélni, ilyen nincs. Ez eddig is mindenki, aki politikával egy picit is foglalkozik, pontosan tudta, hogy itt központi irányítású üzenetek vannak, és azokat harsogja, úgy, ahogy van a teljes állami média, a Kesma, a fideszes politikusok, a fideszes elemzők és a Megafon, ez egy teljesen hatékonyan dübörgő, összetartozó rendszer, tehát nem beszélhetünk független elemekről. Lehet, hogy néhány szó használatbeli dolog előfordul, amit egyik vagy másik intenzívebben használ, de a fő üzenetek azok abszolút a központból jönnek, és ez nagyon-nagyon látványos, hogy ha elkezdődik egy üzenet az egyik csatornán, akkor pillanatokon belül mindenki ugyanazt ismételgeti.
A Lakmusznál a Megafon videóit szoktuk elemezni tartalmilag is, és ott is, hát hogy mondjam, vannak átfedések az egyes szereplők, megszólalók tartalmai között, akár szóhasználatban, vagy vágókép szintjén is.
Nagyon érdekes azért, amikor írunk ilyen témában cikkeket, akkor azt mondjuk, hogy oké, akkor vizsgálunk egy állítást, és akkor találunk egy videót, ahol például elhangzik az, most legutóbb arról írtunk, hogy a Magyarországnak járó EU-s pénzeket a migránsok és a meleg jogok sérelme miatt nem kapjuk meg, és akkor ez előkerült egy videóban, de aztán úgy zajlik a cikknek a megírása, hogy na jó, akkor nézzük meg, hogy erről még hányan beszéltek, és akkor összegyűjtünk még körülbelül 6, 7, 8, 9, 10 videót is, amiben körülbelül ugyanazok az állítások hangzanak el, ugyanazt az Ursula von der Leyen videót vágják be, egy kicsit megvágva, hogy pont ne legyen benne az például, hogy az akadémiai szabadságnak a csorbulása az egyik ok azért, amiért nem folyósítják még az Európai Uniós pénzeket, és egyébként ez is egy ilyen hamis információra épít, erről is írtunk egy hosszú magyarázó cikket, hogy ez nem egy ilyen új beismerés például az EU részéről, hanem ez már egy régóta hangoztatott problémás terület igazából. Szóval azt látjuk, hogy ezek az üzenetek bizony megjelennek egy helyen, és utána ismétlődnek nagyon sokszor. Az elérésről meg annyit, hogy ezt is egyébként bárki meg tudja nézni saját maga is, akár Facebookon. Érdemes beírni, ezzel játszani egy kicsit a Facebook hirdetés tárában. Hogyha rákattint valaki az adott hirdetésre, akkor meg lehet nézni, hogy egy hirdetésre mennyi pénzt költöttek el, és az hány emberhez ért el, sőt, még azt is meg lehet nézni, hogy milyen korosztályban és milyen helyszíneken játszották le az adott hirdetést. Hát egészen eszméletlen, amikor ilyen 1 millió forint fölötti hirdetési pénzek mennek el, azok tényleg ilyen 1-2 milliós, ilyen úgymond impressiont, ilyen megjelenítést érnek el a különböző felhasználóknál. Arról beszélünk, hogy milyen aranytalanságok találhatók a költésekben, és amikor azt mondjuk, hogy a Megafon 114 millió forintot költött el évelejétől kezdve, számomra az a nagyon-nagyon meglepő, hogyha összeadjuk az összes parlamenti pártot a reklámköltések alapján, a Megafon több mint 3-szor annyit költött, mint az összes parlamenti párt együttvéve ennyi idő alatt. És Robi, mint választási szakértő egyébként, arról szerintem nagyon érdekes beszélni, hogy ugye a pártoknak van egy bizonyos keretösszege, amiért elvileg kampányolhatnak a kampányidőszakban.
A kampányidőszakban.
A kampányidőszakban, hogy ez igazából végtelenre tolódik ki, hogyha az úgymond ilyen kapcsolt üzenőfejeket még hozzávesszük a költésekhez.
Hát pont ez az egyik legfőbb probléma a választási környezettel. Szándékosan nem a választási törvényt mondom, mert sok választási vonatkozású törvényünk van. Igen, hát a kampány időszak az hivatalosan 50 nap, és arra vonatkoznak bizonyos szabályok, korlátozások, azok is elég lazák egyébként. De ami azon az 50 napon kívül van, és az az életünknek az a jóval nagyobb része, na arra az ég egyet a világon semmiféle szabályozás nincsen, amire a kormány oldalon ilyen széttárt kézzel azt mondják, hogy hát akkor nincsenek olyan szabályok, tehát mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki legjobb tudása szerint egyenlőek a feltételek, itt semmiféle aránytalanság nincsen, semmi olyan szabály nincs, ami nekik kedvezne, a másiknak meg ártalmas lenne. Liberalizmus van, akár még ezt is mondhatnánk. Jó, ez egy nagyon szép dolog, hogy nincsen szabály, de ez mit jelent a gyakorlatban, hogy azt tud költeni, akinek lényegesen több pénze van. És hát az ellenzéki oldalon azért látjuk, hogy finoman szólva korlátozottak a források. Pontosan ezt próbálják az emberek fejében, ezt a tényt meghamisítani azzal, hogy egyfolytában a dollárban oldaloznak, mint hogyha onnan korlátlan mennyiségben egyfolytában jönne a pénz. Hát vacak 4 milliárd forintnak keresik a nyomát most már 2 éve. Hát ennyit pár hét alatt eltapsolnak a kormány oldalon a különböző médiumaikon keresztül, tehát most nyilván nem csak a Megafonra gondolok, tehát sokszor ennyi pénzt költenek el kampányidőszakon kívül. Tehát az történik a kampányidőszakon kívül időszakban, hogy igen, mindenkinek mindent lehet, tehát az költ sokat, akinek sok van, és közpénzből a kormány oldal annyit kampányol, amennyit akar. És ez általában nem a Fidesz és nem a pártok azok, amelyek feladják ezeket a hirdetéseket. Hát ebben a 8 hétben mi is a Facebookon azt láttuk, hogy 10-valahány milliót költött a Fidesz, mint párt, az még nem volna egy akkora összeg, bár még szigorúan a pártok szintjén is sokkal több, mint bármelyik más párté, de ennél lényegesen többet költött el csak a Megafon. És akkor nem beszélünk arról, hogy a utcai plakátolást, azt lényegében a CÖF átvállalja, ki van nekik szervezve a kormány ezt kiszervezi nekik, és akkor hivatalosan nem a Fidesz, nem a kormány adja fel azokat a hirdetéseket, hanem a CÖF. És hát, hogy nekik meg honnan van pénzük? Hát igen, bizonyos kormányzati háttérintézményeken keresztül ismerjük a modellt, és papíron ez nem is minősül kampánytevékenységnek, és az állami számvevőszék is legutóbb széttárta a kezét, hogy hát de hát ott nem is bizonyított, hogy ott bármiféle együttműködés lenne, mindenki kampányolhat, civilek, óriási szabadság van. Hát nyilván az ő szemüket is kiszúrja a valóság, de a lepapírozás miatt ez nem bizonyítható, még az ellenzéki oldalon ott egy-két Márki-Zay elszólás miatt meg lehet teremteni a kapcsolatot. Valójában ennyi a különbség a kettő között, de hát közben a nagyságrend az meg egy sokkal-sokkal szembetűnő probléma, de a jognyelvére ezt, legalábbis a mai magyar jogrendszer nyelvére nem nagyon lehet lefordítani, és ott nem lehet bebizonyítani azt, ami mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez központi kampány része, amit a Megafon, a CÖF és társai csinálnak. És hát igen, ahogy azt talán a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy ez az, ami sokkal inkább kiegyenlítetlenné teszi a választási versengést. Ez sokkal többet nyom a latba, mint akár a levélszavazás anomáliái, a manipulált kerület térkép, vagy a jelöltállításnak a teljesen nevetséges módja, és mindenki tudja, hogy adják veszik az ajánlóíveket, és másolják egymásról az aláírásokat. Ezek mind-mind anomáliák, de ezek kevésbé befolyásolják a végeredményt, mint az, hogy a hét minden napján, a nap mind a 24 órájában, még karácsonykor is, még emlékszem, december 24-én egy kereskedelmi tévén kapcsolgattam egy filmet, és még ott is az éjszaka kellős közepén jött a migránsozás, meg a genderezés, december 24-én éjszaka. Miből állt volna azt mondani a Rogánéknak, hogy talán azt a 3 napot hagyjuk ki, de nem hagyták ki azt a 3 napot sem. Tehát ez az, ami sokkal-sokkal jobban meghatározza azt, hogy a kormánypárti üzenetek azok 100-ezerszer hatékonyabban célba jutnak, mint az ellenzéki.
És ezért az nagyon szépen, hát hogy is mondjam, körbeír a sztori, hogy említetted azt, hogy az állami számvevőszék nem talált semmilyen problémát a CÖF-nél és a Megafonnál, legalábbis megkérdezte, és azt mondták, hogy hogy itt nincsen kötődés.
Nem bizonyítható, hogy az, a párt érdekében, vagy párt megbízásából történt volna.
Igen. És azt már biztos látjátok majd a készülő jelentésben, hogy azóta ezt is reklámozza a Megafon többek között, hogy,
ja, persze,
hogy micsoda összeköttetések vannak, vagy hogy az állami számvevőszék az milyen problémás dolgokat tárt föl. A másik oldalon egyébként egy kis, hát hogy is mondjam, itt a reklám helye, hogy erről készülünk egy cikkel, Benedek éppen ezen dolgozik, hogy az állami számvevőszéknek pontosan milyen módszertana alapján készülnek ezek.
Sikerült, igen. Milyen módszertanal dolgoztak, amiből ez az eredmény született, ezt szeretnénk kideríteni. Facebookkal kezdtük, vagy a Metával kezdtük. A Facebook politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatával mennyiben van összhangban mindaz, ami a magyar nyilvánosságban zajlik, amikről most beszéltünk.
Én egy érdekes ellentmondásra szeretném itt fölhívni a figyelmet. Ugye a Facebooknak például ez az egész hirdetési könyvtára, ez azért lett, hogy a politikai hirdetések átláthatóak legyenek, hogy megtudjuk azt, hogy ki fizeti ezeket a hirdetéseket. Na most például, hogyha egy bizonyos hirdetéshez oda van írva, hogy a Megafon fizeti, ellenben azt nem tudhatjuk, hogy a Megafon finanszírozása az pontosan milyen forrásból áll össze. Tehát itt is ugye azt mondják, hogy mikroadományok, befektetők, meg nem nevezett emberek azok, akik adják a pénzt, de egyébként most már a bíróság is kimondta, hogy joggal állítható az, hogy átláthatatlan módon, de közpénzből is működik a Megafon. Tehát itt teszem föl a kérdést például, hogyha egy ilyen átláthatatlan szervezet szerepel finanszírozóként a reklámoknál, akkor valójában teljesül-e az az elvárás, hogy ezek a reklámköltések átláthatóak legyenek.
Facebook pedig most se kezei nem mennek le ilyen mélységbe a vizsgálataik során, bármit tudnának-e kezdeni ezzel az egész helyzettel, de hát nyilván nem érdekük.
Hát abszolút nem. Igen, ők azért alapvetően egy profitorientált cég, és persze most már nagyon sok felől érkezik az az igény feléjük, hogy ezzel már messze túlmutatóan nekik tényleg össztársadalmi felelősségük van, és sok erő megmozdult már ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne az algoritmusukat átláthatóbbá tenni, ezeket a hirdetési politikákat tenni, sokkal szigorúbbá tenni. Hát nyilvánvalóan a Facebook ezzel ellen kapálózik, és hát amit még látunk, az még nagyon-nagyon messze van az ideális állapottól, úgyhogy ez egy másik és jóval szerte ágazóbb téma, amiben most már talán nem érdemes belemenni, de ez még az biztos, hogy évekig velünk lesz. Nem látok arra utaló jeleket, hogy ezt akár tiltanák, az nem is volna egyébként szerencsés, de hogy átláthatóbban és kiszámíthatóbban működjön, még attól is nagyon-nagyon messze vagyunk sajnos.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.